Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van a Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Miniszter úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Milyen harceszközök érkeztek eddig Magyarországra a haderőfejlesztési program keretében?
Hát a haderőfejlesztési program, amely a Zrínyi 2026-ot foglalja magába, 2018-tól kezdve folyamatosan érkeznek az eszközök. Először is érkeztek kiképzőrepülőgépek, 4 darab Zrín kiképzőrepülőgép, majd utána Airbus szállítógépek, csapatszállítógép, Airbus A319-es és 2 Falcon, amely futár és speciális feladat ellátására érkezett, és 1500 darab közúti és tehergépjármű, 10 darab busz, és hát ami rendkívül fontos, hogy megkezdtük, és most már nagyon szép ütemben halad a kézi fegyvergyártás, majd ezt követően a Kargusztáv páncéltörő, kézi páncéltörő eszközök érkeztek, és hát nagyobb tételben is mondjam úgy, hogy nagy figyelmet érdemlő körülmények között érkeztek a helikopterek, az új helikopterek, az A 145 MS könnyű típusú helikopterek érkeztek, ezt követően olyan eszközök a Magyar Honvédségbe, amelyek a katonáknak a felszerelését hivatott biztosítani, egyéni felszerelését, gondolok elsősorban a ruházatra. Tehát nagyon sok olyan dolog történt, és folyamatosan érkeztek és érkeznek azok az eszközök, amelyek ebben a honvédelmi és haderőfejlesztési programban megjelentek. Hát az utolsó, ami eszköz, utolsó, úgy értem az utolsót, hogy ami most az elmúlt időszakban utolsóként érkezett, azok pedig a Leopard 2 A4-es harckocsik, amelyekből jelenleg 4 darab érkezett, de ebben az évben még 8 darab Leopard 2 A4-es harckocsinak kell Magyarországra érkeznie.
Ezek azok a harckocsik, amiket véglegesen rendszeresíteni fog a Magyar Honvédség, vagy ezek a gyakorló harckocsik?
Ezek a harckocsik azt a célt szolgálják, hogy a most meglévő T-72-es harckocsi személyzetét, állományát, a technikai eszközöket kiszolgáló katonákat kiképezzük, átképezzük egy új technológiára, egy új technikára, annak kiszolgálására, üzemeltetésére, harcszerű alkalmazására. Tehát röviden azt mondanám, hogy a Leopard 2 A4 az azt a célt szolgálja, hogy a keleti technikáról, technológiáról átképezzük a katonáinkat, és készüljünk fel arra, hogy a 2023-tól érkező legkorszerűbb harckocsinak minősülő Leopard 2 A7 plusz kiszolgálását már felkészített, kiképzett katonákkal tudjuk végrehajtani. Ez a Leopard 2 A7, ami 2023-tól kell, hogy érkezzen, ez 44 darab Leopardot foglal magában.
A 2 A4 és a 2 A7 plusz belülről, kívülről ugyanúgy néz ki, minden kapcsoló ott van?
Nem. Tehát egyáltalán nem, de viszont egész más a harckocsinak a tömege, más a harckocsinak a, mondjam úgy, hogy a üzemeltető, működtető rendszere a T-72-es és a Leopard között, de a Leopardok között azért sok-sok hasonlóság van. Most én erre egy olyan példát tudnék mondani, nem akarok gépjármű típus, tehát nem akarok reklámot kelteni egyetlen egy személygépkocsi mellett sem, de nyilván másként fog elhelyezkedni, máshol található, de hasonló funkciókat ellátó kapcsoló, kapcsolórendszer, üzemeltetés szolgáló egy személykocsiba, amit 5 évvel, vagy nem tudom, 6 évvel ezelőtt vásároltam, de ha ugyanazt a márkát vásárolom, akkor sokkal könnyebb nekem arra felkészíteni a katonát, vagy saját magamat, mintha egy egészen más technológiát, vagy más elvet, vagy felépítést követő eszköznél szeretném ezt megtenni.
Tehát az A4-eken be lehet gyakorolni az A7 pluszok teljes üzemeltetését?
Így van, nyilván, hogy lesznek azért eltérések, de ez minden technikánál így van, hogy az év előre haladtával azért lehet, hogy máshol lesz, más funkciót is kap, de sokkal könnyebb áttérni, mint egy keleti technikáról majd a legkorszerűbbre. Tehát ez egy átmenetet képez.
Hogy kell kialakítani a új, végleges harckocsi parkunk szerviz technikáját? Ezt itthon fogják javítani, vagy ha valami probléma van, akkor trélerre, vonatra rakják és kiviszik Németországba? Milyennek az elve?
Nem, hát talán nem szabad teljes mértékben összekeverni a dolgokat, hogy mondjuk most a repülőgépről, ha beszélek, akkor a repülőgépeknek is a javítása, szervizelése az úgy történik, hogy az üzemeltetés mindennapi használatának a karbantartási, javítási feladatait katonai szervezeteknél látják el, végzik el. A második javítási szint, amely egy meghatározott üzemidő, vagy éppenséggel naptáridő leteltével szükséges rendszeres karbantartás. Tehát talán arra ahhoz tudnám hasonlítani, hogy egy személygépkocsit is meghatározott időnként el kell vinni műszaki vizsgára. Tehát ezeket a vizsgálatokat, ezeket részben a katonai szervezetekben, de majd azoknál a szervezeteknél, azoknál az egységeknél, akiket erre a gyár, a gyártó üzem vagy cég feljogosít. Tehát ott kiképzett emberek. Ezzel nyilván elsősorban Magyarországon kell, hogy történjen. És a repülőgépeknél is vannak gyári nagy javítások. Amikor olyan szervizelési, javítási, karbantartási munkálatokat kell elvégezni, amit csak a gyár vagy a gyár által akkreditált üzem tehet meg. Na most ezeknél az eszközöknél, visszatérve a Leopardra, itt is mi arra törekszünk, hogy minél nagyobb részben Magyarországon lehessen ezeket a javításokat elvégezni. Aztán, ha van olyan dolog, hogy főegységről beszélek, amit esetleg ki kell szállítani, akkor azt kiszállíthatják. De sokkal inkább az a célszerű, ha Magyarországon helyben ennek megteremtjük a feltételét.
Hova fogják telepíteni ezeket a harckocsikat? Tata az mindig adódik, mert ott egy harckocsi dandár volt, amióta világ a világ.
Hát ezeket a technikai eszközöket, legyen szó a harckocsikról, vagy az önjáró lövegekről, hiszen 2023-tól 24 darab önjáró löveg is érkezik az országba az elgondolásunk és a terveink szerint, ezeket Tatán helyezzük el. Tatán, a tatai laktanyában már megkezdődtek azok az infrastruktúrális átalakítások, beruházások, amelyek ezeket a technikai eszközöket be tudják fogadni, ahol a szervizeléseket, karbantartásokat, javításokat el tudják végezni, és alapvetően a 25-ös dandár Tatán lesz hivatott ezen nehéz technikai eszközöknek a tárolására, elhelyezésére, az ott lévő katonák fogják ezt kiszolgálni, alkalmazni és használni.
Mennyit kell mennie egy harckocsinak? Mert ha gépjármű analógiát hozott, a járműnek nem jó, ha áll mindig. De hát a katonaságnál ismert a lezsírozott kifejezés, az M-zárolt technika, meg ilyenek.
Na, nincs nekünk most már ilyen, valóban úgy van, ahogy ön említi, hogy valamikor úgy volt, hogy M-zárolt, és akkor tartós tárolásba helyezés, és csak a mozgósításnál voltak ezek az eszközök elővéve. Nem, mi most nem így gondolkodunk, a technikai eszközöket, meg magát a szervezetet is mi úgy építettük fel, hogy mivel egy olyan szövetségi rendszernek vagyunk a tagjai, amelyek egymást megsegítik, tehát most beszéljek a NATO-ról, akkor van az ötös cikk, amely a kölcsönös segítségnyújtás foglalja magába, és akkor nagyobb mennyiségbe is igénybe lehet venni eszközöket, ezért minden ország úgy gondolkodik, hiszen ez a leggazdaságosabb, ha a technikai eszközök azok folyamatos használatban vannak. Tehát kiképzés, felkészítés, oktatás, karbantartás mindig ezeket az eszközöket, mondjam úgy, hogy igénybe veszi. Tehát nincsenek nekünk most ilyen lezsírozott, emzárolt eszközeink. Tehát ezek az eszközök folyamatos használatban lesznek.
Van-e olyan, amit a NATO követelmények miatt kell módosítani a Németországból hozott gépeken, és van-e olyan, amit a hazai honvédség elvárásai szerint kell módosítani?
Nagyon fontos azt előre bocsájtani. Sokszor úgy gondoljuk, vagy úgy gondolják az emberek, hogy mert a NATO megköveteli. Mi tagjai vagyunk ennek a szövetségnek, de a NATO-nak nincs önálló hadsereg, ezt mindig elmondom. A NATO képessége a szövetséges országok, a tagországok képességein múlik. Tehát arra építkezik. Éppen ezért nem az az elsődleges cél, hogy most a NATO mit követel meg, vagy mit várna el, vagy mit szeretne, hanem sokkal abból kell kiindulni, hogy az országnak mire van szüksége. Minden országnak, így Magyarországnak természetesen, vannak értékei. Vannak az országnak, magyar embereknek, megvannak azok az értékek, amelyeket elődeink harcoltak ki. Ez az országért. Megvannak azok az értékek, amelyekért küzdöttek elődeink, életüket áldozták. Ezeket az értékeket nekünk kezelnünk kell, ápolnunk kell, meg kell őrizni, sőt, haladva a korral ezeket az értékeket gyarapítanunk kell. Erről szól az ország fejlődése is. Ugyanakkor minden országnak megvannak a maga érdekei. Az érdekeit sok-sok minden befolyásolja, de az érdekeinkért ki kell tudnunk állni. Elsődleges, legfontosabb érdeke az országnak, a nemzetnek, hogy béke és biztonság legyen. Hogy az emberek érezzék, hogy békében, biztonságban élhetnek, és az ország, a gazdaság pedig tud gyarapodni. Aztán vannak az országnak, így nekünk is, vannak szeretteink, akikről gondoskodnunk kell, akiket óvnunk kell, akiket védenünk kell, akikre oda kell figyelni. Ha csak ezt a hármas dolgot nézem, akkor azt mondom, hogy az országnak olyan képességeket kell fejleszteni, létrehozni, amellyel ezt a hármas érdeket fent tudja tartani. Tehát nem a NATO-t kell nekünk ilyen értelemben fejleszteni, hanem a saját képességeinket kell úgy létrehoznunk, hogy a NATO abból tudjon megfelelő képességet alkalmazni. Tehát lerövidítve, a Magyarország érdekét kell előtérbe helyeznünk, megállapítva azt, hogy adott esetben Magyarország védelmét milyen céllal, milyen eszközökkel, milyen formában tudjuk megvalósítani, és ehhez építjük az érdekeinket, és az ország biztonságát szolgáló katonai képességet. Ha belegondolunk, akkor ezt lehet látni, hogy az az ország, aki ad magára és gazdaságilag is úgy irányítja az ország helyzetét, minden ország ezt követi. Nekünk nagyon fontos az, hogy a társadalom érezze, hogy a honvédség az értük van, a honvédelem ügye az pedig társadalmi ügy. Társadalmi szempontok alapján kell ezt a honvédséget működtetni.
A harckocsizó képesség fenntartása miért ilyen fontos, amikor a tankcsaták ideje mintha lejárt volna?
Én nem fogalmaznék így, hogy a tankcsaták ideje lejárt. Én inkább azt nézném, hogy a 21. századi kihívások mit követelnek. Azért, ha az előbb beszéltünk a NATO-ról, nehogy valaki úgy gondolja, hogy Magyarországon most a katonák is a régmúltat akarják visszahozni, és azért kellenek harckocsik, mert valamikor voltak, ahogy ön is említett, hogy Tatán ugye harckocsi dandár volt. Nem, mert a NATO-nak a hadszíntereit figyelembe véve, azért megvannak azok az igényei, hogy például Magyarországnak is azt mondja, hogy ez teljes mértékben egybeesik a magyar érdekekkel, hogy Magyarországnak legyen nehéz dandár képessége. A nehéz dandár pedig magában foglalja a harckocsit, magában foglalja a tüzérséget, magában foglalja a páncélozott szállító harcjárműveket, a rakétateknél, és így tovább. Tehát nem járt le ennek a kora. Tehát a NATO gondolkodás módjában is ott van. De nem csak a NATO-nál, hát meg kell nézni a világon a nagyhatalmakat. Egyik ország, egyik hatalom részéről sincs, hogy nem kell harckocsi. Tehát az, hogy valamikor nálunk kijelentették, hogy a harckocsi az egy támadó eszköz, és akkor az nem erről szól a történet. A harckocsi egyébként valóban mondjuk az, hogy támadó eszköz, de a legjobb védekező eszköz is. A páncélozottsága miatt, a tűzképessége miatt, a manőverező képessége miatt, és hagyj ne soroljam. Tehát nem járt le ennek a kora, hanem sokkal inkább a hagyományos hadviselés mellett megjelennek újabb és újabb kihívások. Ez az az úgynevezett hibrid hadviselés, vagy az űrben bekövetkező, mondjam úgy, hogy nemrég olvashattunk róla, hogy melyik ország, melyik más országot vádolja, hogy az űr technológiát úgy alkalmazzák, hogy hogyan lehet megsemmisíteni a másiknak a műholdját és egyéb más. És természetesen a hibrid hadviselésnek pedig a kibervédelmi képesség fejlesztése. Ezek újabb, vagy az információ hadviselés, amelyek sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak napjainkba, de ez nem mehet a hagyományos hadviselési képesség rovására.
Milyen lépésekkel fogja elérni a légi képességei csúcsát a Magyar Honvédség? Mi kell még ahhoz?
Mindenféleképp kellenek még kiképző repülőgépek, amelyeken a pilótaállományunk kiképzését, felkészítését folytatjuk. Éppen ezért ebben az évben még további négy darab kiképző repülőgép fog érkezni. Mindenféleképp szükség lesz arra, hogy a csapatszállító repülőgépek mellett megjelenjenek az úgynevezett rámpás gépek, amelyek technikai eszközöket képesek szállítani, képesek deszant feladatot végrehajtani, nem csak személyállomány, de technika vonatkozásában is, és hát nem utolsó sorban majd 2026 után a Gripen kérdést is rendeznünk kell, hiszen a most meglévő Gripen harci gépeink leasing szerződése 2026-ban egy fordulóponthoz ér, amikor el kell döntenünk majd, hogy hogyan tovább. És így lesz ez a légierő képesség igazából az, amiről beszélünk, és természetesen addig pedig rendszerben tartjuk azokat az eszközöket, itt elsősorban helikopterekre gondolok, hiszen 5 darab Mi-17-es helikoptert felújítottunk, üzembe helyeztük, 8 darab Mi-24-es harci helikoptert, amelyek hivatottak lesznek 2025-26-ig rendszerben maradni, mindaddig, amíg az új helikopterek rendszerbe állítása meg nem történik.
Az üzleti, politikai vagy katonai szakmai kérdés, hogy például milyen vadászrepülőre áll át a Magyar Honvédség?
Nagyon fontos kérdés az, hogy üzleti és politikai alapon nem fejlesztünk képességet. A képességet a katonák határozzák meg. Tehát azt mondják, hogy van egy kihívás, van egy feladat, amellyel a Magyar Honvédségnek, a katonáknak szembe kell nézniük, meg kell oldaniuk, és tudniuk kell kezelni. Ehhez pedig olyan képességű eszközök kellenek, amelyek különböző paramétereknek megfelelnek. Na ezeket a paramétereket, ezeket a követelményeket megfogalmazzák a katonák, és azt mondják, hogy nekünk olyan technikai eszközre van szükségünk, amely képes hatótávolságban, befogadó képességében, üzemidejében, lőszerével és egyéb mással ezt a feladatot kezelni. Tehát a katona nem mondja meg a típust, a fajtát. A katona azt mondja, hogy neki olyan eszköz kell, amellyel ezt a feladatot meg lehet oldani. Ezt a feladatot pedig olyan eszközökkel lehet megoldani, amely az alábbi paramétereket taglalja. Utána jön a piackutatás. A piackutatás, és természetesen a piackutatásnál jönnek a gazdasági érdekek, gazdaságpolitika, védelempolitika, biztonságpolitika, amelyek meghatározzák azt, hogy na ha van három olyan típus vagy fajta, amely a katonának megfelelne, akkor az ország szempontjából, gazdaság és egyéb más szempontjából melyik a legelőnyösebb. És akkor három közül, amelyet a katona eleve el tudna fogadni a feladat végrehajtása, kerül kiválasztásra a végső típus.
Mit jelent az, hogy a térség legütőképesebb haderejét kell 2026-ra kialakítani? Mekkora térséget veszünk ilyenkor figyelembe?
Igen, nagyon fontos kérdés az. Mi úgy gondolkodunk, és szerintem helyesen gondolkodunk, hogy nem csak az országunk békéért és biztonságáért vagyunk elhivatottak és felelősek, hanem a térség békéért és biztonságáért. És most gondolok itt elsősorban arra, hogy Magyarország elsősorban abban érdekelt, hogy a saját országában és a környező országok tekintetében békét, biztonságot tudjon garantálni mindenkinek. Éppen ezért a békefenntartói feladatok vonatkozásában is mi elsősorban a Nyugat-Balkán békéért és biztonságáért szállunk síkra. Ott vagyunk más missziókban is, ott vagyunk Afganisztánban, ott vagyunk Irakban, ott vagyunk Afrikában és sok más helyen. Azért, hogy ott segítsük elő a béke, a biztonság megteremtését, fenntartását, hogy az ott élőknek ne kelljen országaikat elhagyni, és mondjuk Európába, Nyugat-Európába menekülniük. Vagy ott, hogy ott találjanak megélhetési lehetőséget, mondjuk Nyugat-Európába. Tehát mi a békefenntartás azokban az országokban, távoli országokban elsősorban azért tesszük meg, hogy ott békét, biztonságot, megélhetést vagy élhető világot teremtsünk. A Nyugat-Balkánon például, amely a szomszédságunkban van, ott pedig rendkívül fontos számunkra, hogy békében, biztonságos környezetben legyen Magyarország. Ha a térségről beszélek, akkor én Magyarország térséget elsősorban Közép-Európát értem, és a közép-európai béke, biztonság, együttműködés kérdését. És ha azt mondjuk, hogy mi, európai nemzet, európai ország, európai emberek, legyünk már felelősek, és legyünk alkalmasak ennek a térségnek a biztonságáról olyan, nem csak elgondolással, hanem megvalósíthatósági programmal rendelkezni, amely ezt ki is tudjuk szolgálni. Magyarország éppen ezért tette azt, hogy Magyarország a NATO struktúrájába felajánlott egy hadosztály szintű, hadosztály mértő több nemzeti parancsnokságot. Most a NATO-n belül ez ilyen úgynevezett csendeljárásban van, ma 24 órakor fog lejárni ez a határidő. Ha addig a többi NATO tagállam közül senki nem vétózza meg, nem szól ellene, mert már ez egyeztetés alapján került oda a bizottság elé, akkor igazából január 1-től, elnézést, augusztus 1-től Magyarországnak lesz egy ilyen parancsnoksága. De ez a parancsnokság nem csak Magyarországról szól, hanem közép-európai nemzetek egységéről szól, ilyen értelemben a békéről, a biztonságról. Éppen ezért hívtuk meg ebbe a parancsnokságba Horvátországot és Szlovákiát egyaránt. Szlovákia és Magyarország együttesen kell, hogy eztnek a térségnek a békéről, biztonságáról beszéljen. És ha figyelembe vesszük ennek a térségnek a földrajzi adottságait, akkor pedig azt mondom, hogy igenis, ezért a régióért elsősorban Magyarország tud a legtöbbet tenni, és Magyarországnak a felelőssége, kötelessége, hogy a régió békéjéről, biztonságáról a lehető legnagyobb mértékben gondoskodjon. És ezért mondjuk azt, hogy a térség meghatározó erejét kell, hogy képezzük, hogy ennek élére tudjunk állni.
Ha létrejön ez a horvát, szlovák, magyar közös parancsnokság, több nemzeti parancsnokság, akkor ez egy mozgatható, mozgósítható erőt is jelent egyben?
Igen, hát a parancsnokság nem csak abból áll, hogy az irodában ülnek a katonatisztek, és akkor létezik egy parancsnokság, hanem természetesen a nemzeteknek felajánlott erővel kell ez a parancsnoksághoz csatlakozni, amelyet adott esetben, adott körülmények és viszonyok között kell alkalmazni.
Benkő Tibor honvédelmi miniszter az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Hogy vészeli át a pandémiát a Magyar Honvédség most?
Hát a Magyar Honvédség feladatai között van az, hogy békében és békétől eltérő időszakban egyaránt az ország érdekeit szolgálja, és gondoskodjon a biztonságról. A pandémiás helyzetben is én úgy gondolom, hogy nyomon lehetett követni, hogy a Magyar Honvédség minden feladatban, amely megjelent itt a vírushelyzettel kapcsolatban, ott volt és kivette a részét a feladatok végrehajtásába. Ami, hogy vészel, tehát elsősorban erre koncentráltak a katonáink, erre fordították a fő figyelmüket. Éppen ezért, amikor a nemzetközi viszonylatban nézzük, akkor a nemzetközi és a hazai nemzetközi gyakorlatok tekintetében is, tehát a külföldi és itthoni nemzetközi gyakorlatok tekintetében is a gyakorlatokat azt elnapoltuk, azok nem kerültek végrehajtásra, de ugyanakkor a felkészítés, a kiképzés az továbbra is napirenden szerepelt, de mindenek előtt a veszélyhelyzetben ellátandó feladatok. Tehát mik voltak ezek, mi erről sokat beszéltünk, több mint 2000 katona vett részt naponta ezekben a munkákban, a feladatokban, nagyon eredményesen elvégezték a feladataikat, és most ebben a készültségi helyzetben is ott vannak katonáink, és ahol még szükség van a feladataikra, most is részt vesznek benne, ahol pedig szükség lehet, ott készültségi erővel állnak rendelkezésre, és ha a helyzet azt kívánja, akkor vissza tudunk térni teljes egészében, vagy egyéb más feladatokkal is az ország lakossága biztonsága érdekében.
Továbbra is csak néhány pozitív eset volt a honvédség soraiban?
Igen, tehát azt kell mondanom, hogy mind itthon, mind külföldön, hiszen a külföldi békemissziós feladatainkban is ott voltak a katonáink, néhány esetre került sor, minden esetet sikerült kezelni, izolálni a érintett személyeket, és hát súlyos következményei nem lettek. Az a néhány eset rendeződött, a katonáink felépültek, egészségesek, rendkívül nagy figyelmet fordított a Magyar Honvédség parancsnoksága arra, hogy minden előírást szabály szerint be is tartsanak a katonáink, legyenek bárhol a világban, és talán ennek is köszönhető az, hogy ez a szigorú követelménytámasztás eredményezte az, hogy bár katonáink ott voltak a veszélyeztetett helyeken és részt vettek a feladatokban, a munkákban, mégis nagyon kevés katona szenvedett, mondjam úgy, hogy vírusos betegséget, vagy kapott el vírusos betegséget.
Kórházparancsnokok továbbra is a helyükön vannak?
A kórházparancsnokok továbbra is a helyükön vannak. A kórházparancsnoki rendszer az a belügyminisztérium irányítása és vezetése alatt működik, de a kórházak felénél, ahol most is ott vannak a kórházparancsnokok, ott katonák látják el a feladatot. Az intézményeknél, az idős otthoni intézményeknél is működtetünk intézmény vezetői parancsnoki rendszert, ott pedig a kétharmadánál katonák találhatóak. Jól működik ez a rendszer, mindenütt az volt a cél, az volt a szándék, hogy a tevékenység összehangolásával minél eredményesebb munkát tudjanak ellátni ezeknél az intézményeknél az arra hivatott személyek.
Hányan vannak most összesen katonai parancsnokok kint?
Most a kórházaknál 51 intézménynél van katona, a idős otthonoknál pedig 14-nél.
Munkaerőpiaci bizonytalanságot okozott a koronavírus járvány. A honvédség erre lépett egy programmal. Hányan jelentkeztek már?
Igen, nagyon nehéz most azt külön választani, hogy ki miért jelentkezett katonának. Tehát amit ön mond, a munkanélküli helyzet tekintetében mi elindítottunk egy programot a kormány döntése értelmében, csatlakoztunk a gazdaságvédelmi akcióterv munkahely teremtési programjához, és ennek keretében azt vállaltuk, hogy 3000 fő részére tudunk katonai kiképzést, felkészítést, munkalehetőséget biztosítani. Ez azt jelenti, a 3000 fős, ehhez alkottunk törvényt is, hogy jelentkeznek az érintettek katonának, alkalmasnak, találtatnak erre a feladat ellátásra, bevonultatjuk őket, megkezdenek egy általános katonai kiképzést és felkészítést. Ugyanakkor, ha úgy alakul a helyzetük, hogy a polgári életben vissza tudnak térni a polgári életbe, mert ismét elkezdi az üzem, a gyár, a vállalkozás a tevékenységét, vagy új munkahelyek nyílnak meg az ő számára, akkor bármikor kiléphet. Tehát nincs semmiféle kötöttség, retorzió, hogy ő neki a 6 hónapos katonai szolgálatot le kellene tudnia. Mi egy évre biztosítottuk, tehát 2x6 hónapra, hogy 3000 főt tudunk foglalkoztatni. Jelentkeznek, szép számmal jelentkeznek, de mi úgy látjuk, azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ők nem erre a 6 hónapra vállalnak szolgálatot. Látják, hogy a honvédség egy megbízható, egy kiszámítható, ilyen nehéz helyzetben is szükséges intézmény. Éppen ezért ők inkább szerződéses katonáknak jelentkeznek rögtön, és itt növekedett meg a jelentkezőknek igazából a száma. Tehát ha az előző évihez viszonyítjuk a számokat, akkor jelentős túljelentkezés van az előző évihez képest, amely meggyőződésem, hogy többek között a járványhelyzetnek az eredménye és következménye. Ha számszakilag akarom ezt kifejezni, akkor azt tudom mondani, hogy az elmúlt fél évben közel 2000 szerződést kötöttünk, 2000 fővel kötöttünk szerződést, ennek majdnem fele önkéntes tartalékos katona, a többiek viszont szerződéses katonai állományba jelentkeztek, és vettük fel őket.
De hivatásos katonának lenni az nem jelenti egyben azt is, hogy egy nagyon szigorú szűrőn kell átmenni ahhoz, hogy ilyen szerződést kössön vele a honvédség. Mindenki megfelelt ennek?
Nem. Tehát akik ezt a speciális jogviszonnyal rendelkező szolgálatot vállalták, hogy ha kell, akkor 3 hónapig vagyok katonatárna, tovább megyek, ott egy alapvető egészségügyi szűrővizsgálat történt. Tehát ott nem alkalmasságvizsgálatra került sor, hanem egészségügyi szűrővizsgálatra. Mondhatnám úgy, hogy minden munkahelyre, mielőtt valaki belép, akkor ott végeznek egy ilyen egészségügyi szűrővizsgálatot, hogy alkalmas-e annak a feladatnak az ellátására. Akik már szerződéses katonáknak jelentkeznek, ott már alkalmassági vizsgálaton kell megjelenni. Az alkalmassági vizsgálatnak egy elég magas követelményrendszere van, és sajnos nagyon sokan vannak jelenleg még, akik ezeket a követelményeket nem tudják teljesíteni. Bár ők szeretnének katonák lenni, bár minden törekvésük ez lenne, de vagy egészségűleg, vagy fizikálisan, pszichésen nem felelnek meg ezeknek az elvárásoknak.
25-30%-osnak szokták mondani a megfelelési arányt.
Hát igen, tehát ez változó, de nagyon alacsonynak tartjuk, és régiónként is, mondjam így, azért eltérő. Tehát az sem mindegy, hogy milyen környezetben nő fel a fiatal, az sem mindegy, hogy mennyire egészséges nem csak a környezet, hanem az is, amivel ő foglalkozott. Éppen ezért rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy a jövőben ez a hazafias honvédelmi nevelés, amit mi elindítottunk, segítse a fiatalokat, segítse egyrészt abban, hogy egészségügyileg alkalmasak legyenek, tehát készítse fel fizikálisan őket arra, hogy alkalmasak legyenek egészségileg is, és ugyanakkor segítsük a fiatalokat, és ezt egy ösztöndíjrendszerrel tesszük meg, hogy akik elhivatottak, elkötelezettek a honvédelem ügye érdekében, őket anyagilag is ösztöndíj formájában segítsük, támogassuk, hiszen Magyarország számára rendkívül fontos az, hogy minél több olyan állampolgára legyen Magyarországnak, akik a honvédelem ügyét fontosnak tartják, ezért tesznek is, áldozatot is hoznak. Őket pedig természetesen ilyen formában támogatnunk kell.
Számít-e a honvédség bármely környező országban bármilyen kezelendő konfliktusra azután, hogy nagyon sok helyen romlik a járványhelyzet, és a járványhelyzet romlása feszültségekkel jár mindig?
Hát a konfliktus forrás, annak nagyon-nagyon sok összetevője van. Tehát nekünk mindig számolni kell azzal, hogy valamilyen kihívás, kockázat, fenyegetés megjelenhet bármikor az országban, a régióban. És ez sokszor kiszámíthatatlan. Most a legjobb példa erre sajnos azt kell mondani, a koronavírus járvány, hiszen nagyon gyorsan lehetett látni, hogy nagyon gyorsan terjed a világban, és nagyon fontos az, hogy az emberek mennyire utasítást követőek, mennyire tartják be a szabályokat, az előírásokat, mennyire képes az ország gazdasági helyzete ezt lekezelni, mennyire stabil az ország gazdasági helyzete, mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy vannak kiváló szakembereink, akik ezt tudják kezelni, tudják intézni. A konfliktus az sokféle konfliktus lehet, hát látjuk, hogy mi történik a világba, és akkor most tegyük félre a járvány helyzetet, láthatjuk, hogy mi történik a kibertérben, láthatjuk, hogy milyen támadások fordulnak elő, láthatjuk, hogy milyen belső feszültségek keletkeznek adott országokban, tengeren túl, vagy éppenséggel itt a más országok van is környezetünkbe, és bizony ezeknek a konfliktusoknak a kezelésére készen kell állnunk. Tehát az, hogy mi fog majd történni jövőre, 5 év múlva, vagy 10 év múlva, ezt igazából meghatározni nagyon-nagyon nehéz, de lehet következtetni dolgokra. A Magyar Honvédség is a haderőfejlesztési programját azt mindig legalább 10 éves előrelátással kell, hogy tervezze. Sajnos nem így történt az elmúlt évtizedekben, mindig voltak fejlesztési programok, de most is mi azt mondjuk, hogy bár mi beszéltünk arról, hogy ez a Zrínyi 2026-os program, ez 18-ban elindult, de mi már ezen túl vagyunk. Mi már 2030-ról, 32-ről, bizonyos értelemben 2035-ről beszélünk, amikor gondolkodunk, hogy mik is jelenhetnek meg. Tehát azért vannak elemzők, vannak értékelők, elemzők, vannak, akik bizonyos következtetéseket tudnak ebből levonni, vannak szakemberek, és a következtetések alapján nekünk fel kell építeni azt, hogy na, mire is legyen kész a Magyar Honvédség, milyen képességeket kell építeni, hiszen a képesség az nem csak egy technikai eszköz beszerzéséről szól, mert ez a legkevesebb. Hát ha van pénz, lehet venni eszközt, akármilyen eszközt. De a technikai eszközöket kiszolgált, felkészített embereknek, katonáknak kell kezelniük. Ahhoz, hogy legyenek olyan katonák, akiket fel tudunk készíteni. Ez tulajdonképpen a hazafias honvédelmi neveléssel kezdjük, hogy elkötelezettek legyenek a fiatalok, érezzenek a hazájuk iránt elkötelezettséget. Érezzék azt, hogy felelősséggel tartoznak. Van valami hazaszeretet. A haza iránti hűség, elkötelezettség vezeti oda majd a fiatalokat, hogy vállalnak katonai szolgálatot. Ha a katonai szolgálatot vállalták, akkor ott az ő felkészítésük, a kiképzésük, az oktatásuk, az úgy történjen. Ahhoz, hogy egy jó katonai vezető legyen, egy katonai szervezet élén, az nem csak az egyetemi képzés 4 évéről szól. azok az alapot adja meg. Ha 4 év alatt az alapokat teremtem meg, arra jönnek a ráképzések, a továbbképzések, és hagyj ne soroljam tovább. Tehát itt csak azt szeretném illusztrálni, bemutatni, hogy igen, itt előre kell látni legalább 10-15 évet, hogy mit, miért akarok, és mivel kell nekem erre felkészültséget biztosítani.
Sorállomány visszahozása, az bármilyen szinten fölmerülhet még?
Most a sorkotoni szolgált tekintetében sokszor lehet ezt hallani, van mellette pozitív és negatív vélemény is, jó volt vagy rossz volt, kell vagy nem kell. Én sokkal fontosabbnak tartom azt, amiről az előbb is beszéltem. Az, hogy a fiatalok nevelésével jussunk el oda, hogy egy olyan életpályát tudunk biztosítani és felmutatni. Visszaadni a Magyar Honvédségnek azt a presztízsét, azt a tekintét, hogy kell katonáskodni, akarjak katonáskodni. Most nem akarok ilyen dolgot mondani, de meg szoktuk jegyezni, hogy hát valamikor azért falun az apuka nem is engedte a lánya közelébe a fiút, ha megkérdezte, hogy voltál már katona, Jóska? Nem. Na akkor majd akkor gyere vissza, már voltál katona. Tehát mi nem ezt szeretnénk, hogy most legyen kötelező sorkaténszolgált, hanem azt szeretnénk, hogy minél nagyobb számban érezzék úgy a fiatalok, hogy nekik katonai feladatot, katonai szolgálatot el kell látniuk, el kell tudniuk látni. És ezzel megvalósítható úgy, hogy jön szerződéses katonának, jön önkéntes katonai szolgálat, és ott van az önkéntes tartalékos katonai szolgálat, ahol most már közel 10 000 önkéntesünk van, aki ezt a feladatot ellátja. Tehát nem a kötelező jelleg itt a fontos, az nem azt erőltetjük mi, hanem sokkal inkább az, hogy segítsük a fiatalokat. Ez a honvédség a magyar fiatalokat jóra kell, hogy nevelje. Tehát tanítsa meg a fiatalokat, hogy kell közösségben élni, azon kívül, amiről beszéltem, hogy mit jelent a haza, a hazarénti elkötelezettség, a lojalitás. Tanítsa meg közösségben élni, tudjanak szocializálódni egy munkaközösséghez, egy feladatellátáshoz, legyen meg a bajtársiasság minden magyar emberben, a segítőszándék, a bajtársiasság, és ez lenne a jó, nem a sorkotoni szolgálata fontos, hogy az jó volt, vagy kevésbé volt jó. Sokan mondják, hogy szükség lenne a fiataloknak rá. Nem erre van szükségük, hanem arra, hogy a haza iránti elkötelezettségből érezzék, hogy őnekik valamit tenniük kell ezért a hazáért, meg saját magukért. Az önbecsülésük is legyen meg ahhoz, hogy én meg tudok felelni egy ilyen elvárásnak, egy ilyen kihívásnak. Nekem nem jelent 50 fekvő támaszt el meccse. Nekem nem jelent gondot, ha van valami gond, vagy probléma a környezetemben, hogy ott segítsek. Tehát sokkal inkább a szemléleten kell változtatni.
Mi adja a mai modern magyar honvédség lényegét? A szerződött katona, az altiszti állomány, a tisztek, a főtisztek? Mert ezeknek az aránya az elmúlt időkben nagyon sokat változott.
Hát rendkívül sokat változtak az arányok, de az állomány kategóriához történő csatlakozás elvárás is változott. Rendkívül sokat változott. Az új technikai eszközök megjelenésével meg még inkább fog változni. Hiszen valamikor azt mondtuk, hogy na, az illető jó lesz rajtparancsnoknak vagy szakaszparancsnoknak, milyen az iskolai végzettsége, milyen a felkészültsége, de ez napjainkban már más és más elvárást támaszt. Tehát valamikor egy rajtparancsnoki beosztást tisztesekkel be lehetett tölteni, most az elvárások, a követelmények azok olyanok, hogy oda altisztek kellenek. Ezért az állomány kategóriában lévő létszámok is változtak. Tehát aki a múltban gondolkodik, hogy de bezzeg azt honvédok, vagy őrvezetők látták el, igen, de nem ezzel a technikával, nem ezekkel az elvárásokkal szemben, nem ilyen követelmények, mert hanem egészen más. Az is fontos volt, az legalább olyan fontos volt, és legalább olyan felkészültséget igényelt. De ez mégis most már más területekre koncentrálunk.
Magyarán altisztnek kell ahhoz lenni, hogy valaki a Leopárd kulcsát megkapja.
Igen, mert ez sok minden más egyébbel jár együtt. De ugyanakkor azt is mondom, hogy ön említette, hogy az MZÁ-ról technikai eszköz. Tehát akkor voltak kisebb törzsek, amelyek ilyen MZÁ-ról technikai eszközöket kezeltek, és tulajdonképpen a nagyobb létszámot azt a mozgósításokkal, bevonultatásokkal érték el. Most mi arra törekszünk, hogy nem tudunk és nem is kell még egyszer ilyen 125-150 ezres létszámú Magyar Honvédség, ezért nem is beszélek sorkatonai szolgálatról, hanem mi azt mondjuk, hogy megítélésünk szerint mintegy 30 ezer aktív katonára van szükség, és legalább 20 ezer önkéntes tartalékos katonára. Igen, ezeknek a szervezeteknek a vezetőit viszont minden körülmények között szükségesek. Egyszer már mondtam ezt a példát, hogy nem attól függ a buszvezetők létszáma egy vállalatnál, hogy most egy buszról beszéljek, jó? Ha azon az egy buszon egy ember ül, a buszvezetőre akkor is szükség van. Ha a buszon 35-en vagy 40-en ülnek, akkor is szükség van a buszvezetőre. Tehát az egy nagyon téves felfogás, hogy akkor most nem kell annyit tiszt ezekhez a szervezetekhez, ugyanakkor a vezetői beosztások maradtak, de még azt mondom, hogy egy vontatott löveg, egy tüzérség eszközről van szó, most kell, nem tudom én, 10 kezelőszemélyzet, addig az új eszköznél a parancsnoknak már nem kell csak 3 tiszt helyettes vagy altiszt. De a parancsnokra akkor is szükség van. Ez is eredményez egy látszatbeli eltolódást vagy viszonyszámot, de ezt másként nem lehet kezelni és megoldani. Nem torz most sem a Magyar Honvédség felépítése, mert ugyanakkor meg rendkívül sok nemzetközi vállalásunk van, a NATO parancsnokságokon ott vagyunk, több mint 200 tisztünk teljesít szolgálatot különböző NATO parancsnokságokon, ahová nem tudunk közkatonát küldeni. Ott nyilván tisztek kellenek.
Változtatja Európa biztonságát az Egyesült Államok németországi csapatkivonása?
Úgy fogalmaztam, hogy tagjai vagyunk egy szövetségi rendszernek, ez a NATO, amely kötelezettséget vállal a NATO tagállamok biztonságáért. Ugyanakkor azt is elmondtam, hogy Európa békéért és biztonságáért az európai nemzeteknek, az európai embereknek kell elsősorban vállalniuk, kötelezettséget vállalniuk. Az, hogy az Amerikai Egyesült Államok hivatalosan még nem jelentette be, de lehet róla hallani, hogy az erőinek egy részét kivonja, hazaviszi, a másik részét pedig a más térségekben kívánja állomásoztatni. Azért az a létszám, amely kivonásra tervezett, vagy amiről hall az ember, az egy nagyon komoly létszám. Ilyen értelemben azt kell mondani, hogy természetesen van, nem csak lehet, de van is kihatása az európai térségre. Ugyanakkor a NATO, tehát az Amerikai Egyesült Államok azt is vállalhatja, hogy majd más területről, tehát nem Németországban, nem máshonnan fogja biztosítani azokat az erőket, amire szükség van. De ez nagyon szorosan összhangban van azzal, amiről én beszéltem. Minden ország köteles, és minden nemzet, és ez benne van a washingtoni szerződésben. Minden ország, minden nemzet köteles olyan képességet építeni és fenntartani, amely garantálja a saját országának a biztonságát. Ha ezt minden tagállam megteszi Európában, akkor sokkal egyszerűbb lenne a válaszom erre a kérdésre. Most az a dolgunk, az a kötelességünk, hogy Magyarország, mint amely a NATO-nak a tagja, és ezért a térségért mi úgy érezzük, hogy felelősséggel tartozunk, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az ország gazdasági teherbíró képességeinek figyelembevételével építsünk egy erős, ütőképes magyar honvédséget, amely tudja garantálni, szavatolni Magyarország békét és biztonságát, mert nem csak korszerű technikai eszközökkel, de a hazájuk iránt elkötelezett, lojális, jól kiképzett, felkészített katonákkal tudja ezt a feladatot ellátni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Benkő Tibor honvédelmi miniszter volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Dibányász Gergő felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.